Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
Polikrízis van, hogy több különböző egyenként is jelentős krízis összetalálkozása, ugye klímaváltozás, infláció, pandémia, ellátási láncok megborulása, minden így egyszerre, a szárazság, amik vagy függetlenek egymástól, vagy nem, de hogy egyszerre találkoznak, és akkor ezen a polikrízisen belül a Fidesz meg saját magának, a globális polikrízisen belüli lokális polikrízis, hogyha Orbánt akarjuk ezzel parafrazálni vele, akkor egy még durvábbat. Szóval kíváncsi vagyok, hogy fogunk így Orbán Viktor intelmei szerint lokális kivétel lenni egy globális recesszió idején.
Kernel Zsolt, Pető Péter, valamint Nagy József a mai háromharmadban. Az utóbbi egy hét alatt kiderült, hogy hazánk első számú politikai macsójának, Orbán Viktornak nincs könnyű dolga a nőkkel. A miniszterelnök szombaton a tusványosi beszédében maga vallotta, hogy a felesége ugyan elválni sosem akart tőle, de az megfordult az asszony fejébe, hogy megöli, mármint a férjét. Szerdán pedig Hegedű Zsuzsa frissen lemondott szegénységűző megbízott idézte fel, hogy annak idején a migránshatás miatt leüvöltötte a kormányzó fejét. Én most nem szívesen mennék bele a kormányfői radikális kapcsolati erőszak témájába, ezt most meghagyjuk a Kesmának, viszont a Hegedű Zsuzsa kijelentése mellett ne menjünk el szó nélkül. El tudjátok képzelni, hogyan zajlik az, amikor valaki leüvölti az ország első számú emberének a fejét? Játszátok, mint a heti hetesben
szeretném.
Te vagy a baj?
Talán nem véletlen, hogy véget ért a heti hetes történet egy ponton.
Azért. Igen, nagyon veszélyes vizek felé megyünk. Egyrészt szeretném megjegyezni, hogy rövidültek ugyan a bevezetői, de egyre népmesésebbek. És hogyha nagy ülne itt, akkor arra...
Abszolút, és olyan metaforikus keret is volt, ami nem is tudtam értelmezni egy ponton.
Egy úttal a kommentelőket sírre is tetted, amivel majd a gyalázások megindulhatnak a népmesei fordulatok irányába, de a kérdésem az volt, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy bárki a NER-en belül leüvölti a miniszterelnök fejét.
Én a Hegedű Zsuzsáról egyébként el. Szerintem azt, ami most történt, az kizárólag Hegedű Zsuzsa tudta megcsinálni, és nem azért, mert ő a Hegedű Zsuzsa, hanem azért,
mert... a lemondás, vagy mit?
Hát ezt a típusú nyilvános ellenkezést Orbánnal, amire Orbán még reagál is. És nem azért, mert ő Hegedű Zsuzsa, hanem azért, amilyen státuszban volt ő a NER-ben. Ami gyakorlatilag egy Orbán Viktort nagyon régóta ismerő, vele látványosan sokáig jó személyes kapcsolatban lévő ember, akinek magára a rendszere semmilyen befolyása nincsen, nem nincs körülötte pénz, és igazán fontos politikai programokat se visz. Tehát egy régi barát, akit ott hagytak, ugye van Orbánnak még egy rakás főtanácsadója, akikről ugyanúgy keveset hallunk, mint Hegedű Zsuzsáról, és szerintem ez csak ezért történt. Tehát meg én el tudom képzelni azt, hogy Orbán fölveszi neki a telefont, és akkor emelt hangon beszél vele Hegedű Zsuzsa régi barátságukra tekintettel. Hogyha ez megtörténik, akkor szerintem az Orbán Viktor türelméről mond el inkább többet, mint Hegedű Zsuzsa státuszáról. De el tudom képzelni.
Én is abszolút egyébként pont, amit a Zsolt mond, szerintem teljesen természetes, hogyha ilyen emberi viszonyban vannak, hogy egyébként keresztnév aláírással válaszol a miniszterelnök a levelére, az abban teljesen benne van egy ilyen kapcsolatban, hogy emelt hangon is beszélgetnek, hiszen nyilván fontos kérdésekről van szó egyrészt, másrészt meg amit meg a Zsolt mond, szerintem is az a kulcs, azért válaszolt neki, tehát azért pontosan tudjuk, hogy a szereplők nagy része azt hiszem, egy nyílt levélnél nem biztos, hogy a miniszterelnök ilyen típusú válaszát ki tudta volna.
Pláne Viktor aláírással.
Igen, ki tudta volna harcolni, úgyhogy ebben az értelemben szerintem is. De mondjuk az igazán érdekes persze az újrakeretezése, hiszen ez a hét, lehet, hogy azért válaszolt Orbán Viktor, mert újabb két napot nyert, amíg erről a levelezésről van szó, azért a Hegedű Zsuzsáról, hát nem tudom, hogy hány magyar ember tudta volna megmondani, hogy mivel foglalkozik az utóbbi években, tehát zéró szerepe van a NER fölépítésében és működtetésében.
Ő miközben, is egyébként.
Hát igen, igen, valóban, miközben ugye szerintem az egész keret, ugye, vagy az egész tusnályosi beszéd ugye arra szolgált, amit már sokszor láttunk, hogy van éppen egy kvázi gázáremelés, talán így a legkönnyebb fordítani, van egy kata átalakítás, van egy válsághelyzet, van egy jelentős infláció, és eközben ugye Orbán Viktor ezzel a beszéddel kulturális keretek közé akarta újra tenni a vitát, ami mindig egy egyszerűbb a helyzet neki, hiszen az identitás körül sokkal könnyebben tud stabilizálni a saját szavazótáborát, szóval ebben az értelemben szerintem nagyjából ez volt a cél, hogy mennyire ment félre, arról lehet, hogy külön beszélünk majd, vagy mennyire lőttek túl ezen a célon, de összességében mondom, lehet, hogy a Viktor aláírással még plusz egy napot nyert ennek a történetnek, úgyhogy mindenki egy olyan kapcsolatról beszél, aminek a létezéséről az emberek többsége nem tudott, erről a tanácsadói viszonyról.
Hadd vitatkozzak veled egy picit ezzel, hogy...
Teljesen ritka a semény egy.
Mindig egyet értünk általában.
Írás Zsolt.
Nem gondolod, hogy... Na szóval, hogy az van, hogy szerintem hasznos egy csomó szempontból, amit te mondasz, az úgy van, hogy hasznos Orbán Viktornak az, ami most történik, valóban könnyebb erről beszélni, mint a gázáremelésről. Engem meglepne, hogyha ez direkt lett volna. És mármint, hogy az lepne meg, hogyha az a része, amikor a fajok keveredéséről beszélt, az lett volna kitalálva arra, hogy ez legyen a topik a következő napokban. És azért gondolom ezt, mert szerintem ez túl durva terelésnek. Az a szó, amit ebben használt, a fajok keveredés, az angolul egyébként még tompában is hangzik, mint magyarul vagy németül, ez tényleg a magyar fajszó az leginkább a német rasshoz hasonlít, ami egy durvább konnotációkkal rendelkező szó, mint az angol rész, de még így is átvitt olyan gátakat, vagy falakat, amiket korábban nem. És én ugyan nagyon tehetséges politikusnak tartom Orbán Viktor, de azt erősen kétlem, hogy ő nem is tudom, hogy akkor hazug helyett inkább náci szeretne lenni.
Nem, én teljesen egyetértek veled. Szerintem a szándék az volt, hogy a szokásos identitás és kulturális keretben ágyazzanak meg a világváltozásairól szóló beszédnek, és túlmentek, és ez egy nagyon érdekes szövegelemzési helyzet, ha van egy-két percünk erre, szerintem nagyon érdekes, hogy mit akartak mondani, vagy mit akartak elkerülni. Szerintem a rasszista beszédet akarták közvetlenül elkerülni.
Igen.
Azért a szöveg, egyébként zárójel, most pont nálam van a könyv, ugye, amelyből a miniszterelnök, mint utóbb kiderült, hát finoman szóval is inspirálódott az ügyben, hiszen lényegében szövegazonosság mutatható ki a
Pannonmártás.
Igen, azon kívül, ami az ilyen lokális fordulatokat kicserélését illeti.
Nevezzük meg a könyvet.
Szentek tábora a címe. Ugye egyébként zárójel, a miniszterelnök úr kulturális hatásairól szeretném mondani, hogy betértem ugye megvásárolni a kötetet, miután a Telex kiszúrta, fáj kimondani, de szép találat volt, kiszúrta, hogy onnan van ez a szöveg, és betértem egy könyvesboltba vásárolni, ahol előttem sorban álltak, és az úr izgatottan telefonált az információs pultról, hogy egy könyv ügyében, ami megkérdezett engem is, hogy miért jön, én mondtam a címét a könyvnek, mire a hölgy jelezte, hogy ő is azért van itt. Tehát senki más nem állt sorba, csak olyas valakik, akik ezt a könyvet szerették volna beszerezni, és a raktárból kellett előbányászni, de mondtuk is az úrnak, hogy már nem kell levinnie szerintünk ezt a párat, amit talált meg. Mai nap folyamán el fogják hordani őket. Ez a zárójel bezárva, ez csak a könyvek népszerűsítésének jó módja, ha a miniszterelnök beszél róluk. Ez csak erre a meggyőződésre jutottam ebben a közvetlen tapasztalatból. És a szövegben is...
Gyakorlatilag az, hogy Orbán Viktor a Stranger Things, és a Szentek tábora az a két busznak a száma, amit 40 év után a slágerlisták élére tud újra valakézzelni. Hát, bocs, messzire mentem.
Abszolút, de kétségkívül
így van. Képjátékot indítunk, hogy 100-ból hány ember értette Kernes Zsoltnak az iménti megjegyzését, de nyilván rákeresnek, hogy ezzel a Google forgalmát is meg fogjuk növelni. De visszaadjuk a szót Pető Péternek.
Köszönöm. Ezzel most előrömködök, úgyhogy megint elfelejtem.
Ugye bekezdésen belüli zárójel, alatti másik zárójelet bezárja, és akkor visszatérünk.
Azt, hogy ott is egy érdekes fordítási megoldás van, hogy ez a rész, faja küzdenek, vagy nem is küzdenek, tehát mindegy, ez egy, ugye minden nyelvben valójában valószínűleg csúszkál ezeknek a jelentéstartománya, ezeknek a szavaknak, hogy a Zsolt ma az angolt mondta, hogy ott is mások a konnotációi talán ezeknek a szavaknak. Itt ugye az egésznek az érdekesség, hogy ugye a hegedűs tanácsadó is elsősorban antiszemita beszédet fedezett föl, vagy legalábbis erre hivatkozott levelében.
Miközben nem az.
A főrabbi is szólalt meg először, miközben szerintem valójában a legmesszebb az antiszemita beszédtől van a lehetséges értelmezési keretek között ez a szöveg. Itt szerintem világos volt, hogy egy rasszista beszédet akartak kikerülni, ugyanis amiről Orbán Viktor évek óta beszél, és az ő kulturális vízióját jelenti, abban ez azt kódolta, hogy valójában elsősorban egy muszlim vallású, és egyébként bőrszínükben nem feltétlenül hozzánk illeszkedő emberekre vonatkoztatható.
Barna és fekete emberek.
Igen, elsősorban. Egyébként zárójel, ezek nincsenek nagyon messze szerintem bizonyos ortodox zsidó közösségek és az iszlám vallással kapcsolatos felfogásukban. Tehát, hogy azért ott én az értelmezési keretben nekem inkább nagyon ez volt nekem érdekes, hogy erre csúszott el az értelmezés, miközben szerintem pont a fajjal ezt a rasszista vonalát akarták kihúzni éppen azért, hogy ne legyen az a nemzetközi.
Ezt komolyan gondolod, is, hát nekünk még általános iskolában, ugye én még a rendszerváltás előtt jóval jártam általános iskolába, ott pont ez a faj szó volt az, amit a nácizmus kapcsán elővettek, és ott az első gondolat volt, mondom, a 80-as évekről beszélek, vagy akár a 70-es évek végéről is, amikor azt verték a fejünkbe teljesen alappal, hogy egy darab emberi fajval, a homo sapiens sapiens, és nincsen több.
Igen,
és
ugye, amikor, bocs,
Hegedű Zsuzsa pedig azt mondja, értem, de ugye a könyvből való fordítás, illetve a magyar közbeszéd, meg a magyar közoktatásban zajló, nem tudom, ezzel kapcsolatos diskurzusban a faj, az emberi faj az egy és oszhatatlan.
És mi van, ha ők már az angol, fordításra, tehát mikor lefordítják ezt a beszédet, nekik ez a kényelmesebb szó, ahhoz képest, mintha raszt használtak
de
volna.
Ebben az országban élünk, ahol az emberi faj, igen, az egy darabot jelent.
És ez egy elbaszás.
Bocs, ezt mondja Heged... Elbaszás. Ezt mondja, remélem, hogy komoly, mert visznek nagyon szar volt. Tehát ugye Hegedű Zsuzsa azt mondja, nem tudom, hogy nem vetted észre, hogy a korábbi migráns és európai ellenességből egy Goebbelshez méltó tiszta náci szöveget adsz elő, amikor szokásod szerint átolvastad a beszédet. De ettől a tény súlyossága miatt még közel 20 éves barátságunk okán sem tudok eltekinteni. Tehát, hogy szerintem én lefagytam. Tehát én már akkor, ugye most nekem egy zárójel elnézést. A beszédnek a legelején, amikor azzal kezdte az Orbán beszéd előtt, hogy kiszólt a tömegbe, amikor ugye a román provokátorok megjelentek, és akkor kérte a rendőröket, hogy úgy bánjanak ezzel az emberrel, ahogy a narkósokkal bántak Budapesten a rendőrök, már én ott lefagytam, hogy ugye a komplett ellenzék, ha úgy tetszik, le van narkósozva, de amikor bejött ezzel a fajfejtegetéssel, ez egészen drámai volt. Lehet, hogy az én generációmat dermeszti ez le, tehát ezt én utoljára tényleg Goebbelstől, meg a hitleri világból szóló filmekben, meg olvasmány élményében találkoztam ezzel a kifejezéssel.
Szerintem inkább csurka, mint Goebbels egyébként, hogyha valami, de hogy ugye mondott még egy viccelődős izet arra, hogy amiről már írtunk korábban, hogy van ez az ilyen szolidaritási terv, meg spórolási terv az EU-ban, és akkor ott beszélt arról, hogy a németek azt szeretnék, hogy csökkentsük a gázt, nem tudjuk, hogy tudják kikényszeríteni, és akkor egy ilyen mellék poénnak így elmondta, hogy bár ugye a németeknek nagy szakértelmük van a gázzal kapcsolatban. Tehát volt egy ilyen poénja is Orbánnak közben, ez viccelődött, és szerintem ezek nem előre megírt szövegek voltak.
Az biztos, hogy nem, igen, amit most...
És de ugye nem a ciklombére gondolt, az bennem ott fel sem vetődött, hogy a ciklombére gondolt.
De már. Én úgy értelmeztem, hogy a németek és a gáz történelmi
kapcsolatára ott a Havasi Bertalan, ami választ adott, az biztos, tehát az nem tud következni abból a szövegből, ami le van írva a miniszterelnök beszédéről. Tehát ott szerintem nagyon érdekes, ott, hogy nem tudom, mivel viccelődött, én sem, de ha először nekem ott tippelnem kellett volna, akkor az biztos, hogy a németek második világháborús gázfelhasználás és gáz szokásaira. Hát
ez mennyire másképpen pörög az agyunk, ez számomra annyira hihetetlen.
Hát egyszerűen jobbat feltételezel Orbán Viktor.
Annyira hihetetlen értelmezés, hogy én rögtön arra gondoltam, hogy ők is bizniszelnek az oroszokkal.
Nekem meg az első hihetetlen feltételezés, mert én egyben biztos vagyok, Orbán Viktor nem náci. Tehát ebben egészen biztos vagyok. Tehát, hogy valójában ott az a szöveg,
igen.
Nekem ott meggyőződésem.
A nácik sem voltak egyébként nácik, mondják sokan, csak végtelenül praktikusak. Politikai praktikum mellett.
Igen, de ott a Zsolt, amit mond, az nekem is meggyőződésem, az egy meggyőződésem, hogy elrontották. Tehát, hogy én szinte biztos vagyok benne, hogy egy nemzetközi felhasználásra is, tudják, hogy nemzetközi felhasználásra is készülő beszédet mond. Igen. Tehát ennek nyögyében gondolkodtak, szerintem mondom, a raszt ki kellett kerülni, ez biztos. Ezzel nem lehet semmit mondani. Ott ugye ki akarták kerülni azokat az egyéb konnotációkat, amik zavarhatnak, vagy széleskörű felállás, ott szerintem belecsúsztak valamiben, amit már ők se értettek, gondoltak. Valóban egyébként szerintem is egyébként a fajvédő gondolatokhoz van leginkább közel, mondjuk, ha már ebbe a
abszolút, ez akar, az, ami...
Bele akar szarni a ventilátorba, azt én elhiszem.
Nem, mert ez a véleménye, tehát hogy az konzekvensen évek óta az a véleménye.
Elkezd ilyen fajózni, az
igen,
az
amit mond, amit a gyakorlatban mond, és ezt meg a Magyar írta meg, 444-en, az pont arra utal, az értelmezése, hogy eljön az az idő majd, amikor akkor is meg kell állítani a határainkon a kevert népességű állampolgárokat, hogyha azok egyébként nyugatról jönnek, és schengeni állampolgárok. Ami tisztán azt jelenti, hogy az ő fejében eljön majd az az idő, amikor nem állampolgársághoz kötjük a belépési jogot, hanem származáshoz. Ami egy tisztán náci logika, ettől függetlenül én sem gondolom, hogy Orbán náci lenne. Én azt gondolom, hogy az egész migrációs politika az évek óta a rasszizmusra épül nagyon mélyen.
Ugye ezt
mindennel csak kapcsolatban, nyilván ezzel kapcsolatban is vannak tompítások, de bocs, hadd mondjam el még, amit bennem ragadt már legalább másfél perc, és így...
Mondd el, hát annyit nehogy várnod kelljen egy megszólalásra.
Azt a kiegészítés, azt fűzem hozzá, hogy ugye Orbán arról beszélt, hogy gyerekeinket kell felkészíteni arra, hogy majd, amikor pár évtized múlva a nyugat összeomlik, és akkor majd a most, meg a közeljövő jövőben a nyugatra áramló bevándorlók, másmilyen bőrszínű bevándorlók azt majd azt az összeomlástól elmenekülnek, akkor majd a mi gyerekeink nem kell tudni állítani őket a mi nyugati határainkon.
Hogy ne hagyjuk, hogy a jó idők gyenge embereket neveljenek. Ezt mondja, ami szintén egy elég erős fasiszta és náci jelszó volt.
Nem mindig. Katonám,
de tényleg, hadd mondjam már azt. Tehát, hogyha a faj helyett, azért gondolom, hogy ez fordításiba volt. Orbán Viktor nem először beszél kevert népességről, és hogyha megnézzük azt, hogy mi lett volna ezzel a beszéddel, hogyha a faj helyett fajtát, vagy pedig azt, amit utána Bécsben mondott reakcióként, kultúrát
igen.
Van. Tehát, hogy mi nem akarunk kevert kultúrájú népek lenni, és korábban mondani. Minden alkalommal ezt mondta.
Ezt mondta így.
Lehet, hogy most valami durvábbat akart mondani, és én is azt gondolom, amit a Peti mondott ezzel kapcsolatban korábban, hogy ő folyamatosan azon a egyensúlyozik, hogy még ne essen a nyílt rasszizmus oldalára, de a konnotációi beszédeknek, amit kiolvas belőle a szavazótábora, és amivel influenceli a nyugat-európai szélsőjobbot, az azért ott legyen mögötte. Ez hagyományosan egyébként így van az olaszoknál is, akik tényleg egyre kevésbé, vagy egyre jobban félnek az ilyen nyíltan náci dolgoktól, vagy nyíltan náci beszédtől, de azért ott van jelentéstartományban minden egyes szövegben, amit elmondanak, az, hogy valójában mit gondolnak a barna és fekete emberekről.
És ez nem csak egyébként az pedig a, hogy mondjam, az európai liberális elitnek, vagy egy részének egy tévedés, hogy erről nem beszélnek mások. Tehát az Ivan Krasztev, aki az egyik legfontosabb gondolkodója, azt hiszem ennek a közegnek sok tekintetben, hát ő is arról beszél, hogy a nyugat, a népesség változása, az elmúlt évtizedek migrációs folyamatai miatt a nyugaton kialakulnak olyan társadalmak, vagy olyan közösségek, amelyekben az a kulturális hegemónia és az a mainstream kultúra, az vagy változik, vagy a norma rend átalakult. Tehát, hogy ezeket a dilemmákat azért tehát aki nem teszi föl magának ezeket a kérdéseket, szerintem az nem hajlandó gondolkodni a valóságról.
Ez egy kérvényes kérdés, Péter. De arról beszéltünk, hogy az, hogy faj, meg másik faj, ez kiejthető-e?
De pont, hát az Orbán szerint, de hát az Orbán szerint sem, hiszen kettő nap, tehát én nem emlékszem olyanra, hogy három, vagy nagyon régen emlékszem olyanra, hogy három nap után visszavonuljon ebből a pozícióból. Igen. Itt lényegében az osztrák kancler az első nyilvános megszólási lehetőségnél kilépett.
Szoktam pontatlanul fogalmazni, ugye Hegedű Zsuzsa szerint ez nem bocsánat kérés.
Majd utána tudatta, hogy kulturális keretben.
Ja, hát akkor innentől gyerekek, akkor a Gyurcsány összeri beszéde se az
de
volt.
De nem azt állítom, hogy nem.
Ő se elkúrta, mondta, hogy elkúrta. Nem, meg nem arról, ő se az adott reggel délben meg este, hanem csak
hát csak ebből látszik, de ebből világosan látszik, hogy nem következetesen ezt akarja érvényesíteni, ezt a beszédet, hiszen akkor azt mondta volna csütörtökön, hogy talán úgy látszik, nem elég egyértelműen fogalmaztam, nem szeretnénk, ha a fajok keverednének. Igen. Még egyszer megerősítem. Ezt mondta volna, amennyiben azt szeretné, hogy ebben a sávban haladjon a beszéd erről, de nyilvánvalóan nem teheti meg, már csak azért is, hogy mondjam, hát politikai értelemben is lehet azt mondani persze, a fideszes körökben nyilván úgy gondolják, hogy semmi baj, úgy is utálják a nyugaton, és akkor mit számít, hogy még egy ügy miatt nézik le, vagy rekesztik.
De nem ennyi.
De hát nem erről van
nem,
szó.
Ez nagyon más
hát,
most.
Hát már csak azért is, ugye egy nagyon szűk mozgástérben van. Az Európai Uniósval való megállapodás kulcskérdés minden közgazdás szerint ahhoz, hogy a magyar gazdaság stabilitása tartható vagy megerősíthető legyen. Ebben a keretben úgy, hogy nincs mozgástere Oroszország fele, mert az blokkolt, tehát pont az a játéktér szűkül be, amit eddig játszott éveken keresztül, ebben most hirtelen egy ilyen súlyú válság közepén betenni egy olyan új konfliktust, ami még kitolja jobbra, onnan az
politikai köztünk.
Az politikai irracionális, tehát hogy én meggyőződésem, hogy nem azt, tehát nem akartak ennyire túlmenni, mint amit a szóhasználat jelzett.
Igen. De ez evidencia, tehát én bejövök hozzátok vitatkozni, készülök egy-két érvel, aztán egyszer csak elmérem magam, és egy föld-föld rakétával érkezem, és halomra lőlek benneteket, majd azt mondom, hogy bocs, nem pont ezt gondoltam.
De te nem én akarsz elevenni nagyon
ezt erős. Ezt egy ilyen fokú normasértésnek érzem. Az, hogy valaki fajokról beszél, magyar nyelven, magyar emberek előtt, még hogy a külföldi használatra is, ez szerintem egy felfogadatlan
ez normális. Ez egy olyan szerkesztőségben, közegben dolgozol, ahol még ha félve is, de vannak olyan emberek, akik oda mennek hozzád, és azt mondják, hogy Jóska, szerintem ez hülyeség.
Egyet.
Orbán Viktorban
egyet mondják.
Rettegve. Ilyen gyűrve a kezüket oda sántikálnak az
asztalra. Remegő térdekkel, szörnyű jelenetek játszódnak le az asztalán.
Szerintem ez nem jó.
Azért nézel most nem, mert a Petőre nem mersz nézni, de...
Hát, nem, azt nem is mondom, hogy neki mondják, hogy valami nem jó. Ő nem olyan nem közegben van. Dolgozik, ahol mondják neki, hogy nem jó, mi ketten olyan mondom.
A Bita nem megy el odáig, hogy szóljon, egyszerűen kirángatja a cikkeimből, neki nem tetsző részeket. Tehát valóban nem megy odáig, hogy figyelmeztes.
Áldassék a neve. Nem, erre menjünk tovább.
Hát szerintem van még elvarandó osztály? Mert az egész politikai kerete, ebből aztán mondom, nagyon érdekes annak, hogy utána készítettük a videót a kollégáink, ugye, akik a helyszínen voltak, és nagyon érdekes volt meghallgatni egyébként azokat a nyilván miniszterelnököt támogató embereket, akik ott voltak a rendezvényen, szinte mindannyian, akik a videóban szerepeltek, azt mondták, hogy kaptunk egy magyarázatot a világra, a nagy dolgokat elmondtam, most nem szó szerint idézem, nyilván már napokkal ezelőtt láttam, és hogy valójában ugye ez a kulcsa az Orbánék szerint, a meggyőződés szerint az a kulcsa annak, hogy, és nem csak szerintem politikai értelemben is ez látszik, hogy elviseljék azt, hogy a nemzet szégyenére Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, hogy közben van egy nagyobb cél, ami csak identitás alapú tud lenni, hiszen a gazdaság romokban, a tanárok fizetése nem nő, infláció az egekben, tehát valamit kell, egy történet kell ahhoz, hogy az választópolgárok széles rétege, akik támogatják őt, úgy érezzék, hogy egy nagyobb cél érdekében vannak ugyan vadhajtások, vagy nem tudom mi, hogy szokták ezt mondani, vannak Mészáros Lőrincek, de cserébe a nemzet megmaradása szempontjából egyszerűen nincs jobb verzió, mint Orbán Viktor, hiszen, és Orbán Viktor erre ad mindig egy egyórás világmagyarázatot, aminek az intellektuális színvonal nyilván hullámzó.
Ez gondolom azért szerinted is ez egy rendkívül hitványminőségű beszéd volt.
Hát messze elmaradt szerintem. Voltak egyébként szerintem ebben a Tusványosi korszakban azért nagyon eredeti politikai abszolút értelemben azóta nagyon erősen igazolt beszédek. Ez szerintem messze elmaradt azoktól.
A poénok is borzasztóak voltak. Tehát, amit már említettem itt a hosszas barokkos felvezetőben, tehát az, hogy az asszony meg gondolta az, hogy elválik tőlem, vagy nem gondolta az, hogy valaha elválik tőlem, de az megfordult fejébe, hogy meg fog ölni engem.
De szerintem ott idézett. Az egy interjú. Az egy interjúból idézett.
Az behozni ide, hát az...
Na jó, de szerinted ez nem vicces, én meg azért én olyan helyen nőttem fel, ahol ez az emberek szerint vicces. Tehát én csak visszatudok
utalni. Én a Kisztakó telepen nőttem föl azért...
Szűkebb pátriárkámba, ami... Én
poén volt, kacsintott
közben. Még nálad is prolib vagyok, ez a verseny.
Ebben nem tudsz engem legyőzni. De Péter, hadd varja el.
Hát semmi, és mondom, ebből a szempontból szerintem nagyon működik, hiszen látszik, hogy komplett magyar és nemzetközi közvélemény csak és kizárólag az identitással, kulturális keretekkel kapcsolatos eszmei vitákba merítkezik el. Ugye neki ez kulcsfontosság, hogy erről szóljon a beszéd, ahelyett, hogy azokhoz a valóságos, materiális értelemben érezhető válságtünetekről és szociális válságról beszélnek az emberek, amiről egyébként az utcán beszélnek, tehát nem tudom, milyen élményeitek vannak, azért megyünk az utcán, azért a rezsi, az minden második beszélgetésben valamilyen módon felvetődik. Hát ugye neki az nyilván egy kényelmetlen, diszkomfortos terület most a Fidesznek, ha ez felvetődik, és mi a komfortos, hogyha arról beszélgetünk, hogy meg kell menteni Magyarországot attól, hogy, és egyébként ez a látens rasszizmus, ez most reméljük a háromharmad hosszú életű műsor lesz, azért ha 5 év múlva leülünk itt, hogy ezt mainstream politikusoktól fogjuk hallgatni a...
Hát vagy nem. Tehát ugye én ezt gondolom, hogy vagy ennél mainstream-ebbeknél fogjuk hallgatni, vagy egyáltalán semmilyentől, de
vagy igen,
itt valamilyen döntés lesz.
Igen, abszolút, igen.
Már hogy védjük meg hazánkat a másmilyen bőrszínű emberektől. Erről beszélünk.
Hát vagy nem, hogy nyíltabban beszélni bőrszínről, meg akár...
Meg a kultúráról, nyilván igen. Itt az iszlám, meg a muzulmán vallás és a európai kultúrák összeegyeztethetőségének dilemmája az egyre erősebben vetődik majd föl azokban a társadalmakban, ahol ez még nem dőlt el, vagy még nyitva van ez a kérdés.
Még hadd ugorjuk vissza a rezsihez egy picit. Ha tegyük fel, tegnap a Pázsomborral az első kézből podcastban is felvettünk egy adást, nagyon tudom azt is ajánlani, az euró beszélgettünk fél órán keresztül. Ami...
Elnézést kérünk, kedves hallgatók, szerdán nem volt Zsoltnak egy podcast fellépése, de majd jövő héten igyekszük sűrűsíteni a
fellépését. Hát majd visszatérek akkor. Na, és ott például Zsombor, de lehet, hogy ez végül nem került be az adásba, de ott vitatkoztunk arra, hogy mi ennek az értelme, és szerinte is részben elterelés volt a egyre növekvő Mi Hazánkos szavazók felé. Én viszont azt gondolnám, hogy ez a lehető legrosszabb elterelés a rezsicsökkentés csökkentésével kapcsolatban. Kitaláltam előre, hogy valamilyen módon megpróbálom elmondani az ancien rezsi kifejezést, de eddig nem jött elő sem. Végül csak beiktattam valahova. Szóval a rezsicsökkentés csökkentésével.
És nem, jó, az az igazság.
És a kata elterelésével kapcsolatban, mert hogy az van, hogy erről nem lehet elterelni, mert hogyha eljön október, meg eljön szeptember, akkor itt tényleg a villanyszámlák fognak visszaterelni arra, hogy akkor oké, megbeszéltük egy hónapig, hogy Orbán Viktor akkor rasszista, viszont most térjünk vissza arra, hogy hazudott is. Tehát ugye ez egy visszatérő dolog, erről nem lehet szerintem elterelni a figyelmet. Az egyetlen megoldás erre a típusú politikai válságra az, hogyha minél keményebben végtolja az ember, illetve az, amit ma reggel mondott a miniszterelnök a Kossuth Rádióban adott interjújában, ahol felkészített arra, már egyébként ez a sokadik ilyen felkészítése volt, hogyha itt igazán nagy szar lesz októberben, akkor az majd megint az EU hibája lesz, mert a szankciók miatt az EU háborús gazdaságba sodródik bele.
Ez a legfontosabb, hogy folyamatosan legyen egy nyomorult ellenségkép, hát erről szól a Fidesz kommunikáció.
politika. A háború, 2010 a politika erről nyilván át kell tolni a felelősséget, és a háború lett most az új eszköz, ugye, amelyel ezt
kellett. Nem mentjük. Gyurcsány Ferenc se saját magára mondta, hogy menőfélben van az öreg ember.
A két évvel idősebb Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor, de ez még egy zárója lett volna. Ezt nem, ilyen szintre senki nem fejlesztette a rendszerváltás óta Magyarországon az ellenségképgyártás.
Ja, hát nyilván nem.
Azokhoz való ragaszkodás, meg ugye ez a nagy mágia, vagy a központi érték Orbán Viktor számára, ez a szuverenitás. E köré épül minden, erre épül rá mondjuk az EU ellenesség is, meg a Brüsszel fikázása, meg az EU, hogy elcseszte az oroszokkal való viszonyt, meg az egész háborút, hogy elrontotta. Csak ugye ez egyúttal értékválasztás is, és én azt szoktam ilyenkor behozni, hogyha van egy EU ellenesség, a nyugat ellenesség, akkor nincsen középen egy szuverenitás, hanem a másik végén ott az oroszok mellett állás, a Szovjetunió van, annak lehetünk a részei.
Ez fekete-fehérrel látod ebbe az értelme, érted? Igen. A koronaválság lényegében azt mutatta, hogy eljátszák az európai politikusokat, más se hallgatsz, mint az európai állam, meg az európai közösség. Hát mindenki nemzeti szinten azonnal határok lezárásával cselekedett.
De szerintem ez változott azóta, és szerintem hát most látod igazán, hogy mennyire változott egyébként, mert tehát például az, amit most bejelentettek a gázzal kapcsolatban, az ugye nem létezett volna anélkül, az összeomlás nélkül, amit a pandémia elején láttunk. Én ebben pozitívabb vagyok, szerintem igenis reagált erre valamennyire az Európai Unió, és valamennyire közösen.
Én sokkal szkeptikus vagyok az európai közvélemények valódi működéséről. Nemrég láttam egy kutatást most napokban, a nyugat-európai társadalmak, vagyis van az európai társadalmak ukrán háborúval kapcsolatos véleményét mérték, és kezd eltolódni a béke irányába a konszenzus, a társadalmi konszenzus, tehát előbb-utóbb a közvélemény ott is ugyanaz lesz, hogy nagyobb nyomás lesz azon, hogy azért fizessek én sok pénzt a gázért, mert Ukrajnának kell két megye, most szándékosan a legcinikusabb fordításban próbálom ezt megmondani, és ezt nagyon nehéz kezelni, még az idealista politikai vezetőknek is, hogy maguk mögött tartsák a közvélemény többségét egy olyan tőlük távoli helyzetben, ami meggyőződésük, hogy egyébként egy jobb világ feltétele, meg a szabadság uralkodásának garanciája, és mondhatok ilyesmiket, csak ehhez irtóztató politikai támogatottság, hogy képes legyen a saját országában is megtartani ehhez a támogatást. Abszolút, csak mondom, hogy majd most találkoznak vele, mert ott sincs még tél. Tehát, hogy amikor majd Németországban, meg Ausztriában, meg nem tudom melyik országban is megjönnek még a magas rezsiszámlák, az ott is ugyanúgy politikai kihívás jelent majd a vezetőknek, hogyha ott is az ellenzék, ott meg az ellenzékek fogják azt magyarázni, hogy mindez azért van, mert a háborús költségek nagyok.
Bocsánat, érdekes, hogy például Olaszországban, ahol ugye megbukott a kormány azért, mert végső soron mindegy, ez hosszú sztori, miért bukott meg a kormány, de a lényeg az, hogy a jobb oldal ott is megváltoztatta a véleményét a Ukrajnával kapcsolatban, mert az a Giorgia Meloni, aki valószínűleg az új miniszterelnök lesz, ő korábban nagyon ellenezte az Ukrajnának nyújtott segítséget, és most pedig inkább azt gondolják, hogy kell fegyvereket adni Ukrajnának és segíteni, de nyilván különböző típusú módokon lesz kezelve, ezt most nem tudom, miért használtam ennyi kifejezést a típusúra és a módra, de hogy máshogy fogják kezelni mindenhol ezeket a problémákat, de az tény, hogy ezt az elején, amikor elkezdett a nyugati társadalom segíteni Ukrajnának, akkor azt mindenki elmondta, hogy itt lesz egy ilyen Ukraine fatigue. El fognak fáradni az emberek ebben. Ahogy azt is elmondták, hogy Oroszországnak fájni fognak a szankciók ősszel. Úgyhogy majd meglátjuk egyébként, hogy melyiknek
miért. Hát igen, de egyébként azért úgy látszik, hogy azért az orosz gazdaság.
De ez nem igaz, ez nem igaz egyébként, hogy az, hogy a külkereskedelmi mérlegünk magas, az egy dolog. Az nem azt jelenti, hogy egyébként az orosz emberek jól élnek.
De hát eddig zsegyetek jól.
De pont a Harvard vég. Tehát, hogy egyrészt az alapizé, bocsánat, állandóan ütögetem a mikrofonomat valamiért, annyira lehet.
Addig se engem kell gondolom.
De egyrészt az alapizé, hogy az Európai Unió gazdasága még mindig növekszik. Az orosz az már most 5%-nál nagyobb visszaesésben van. Ezek
nem volt ugye, mint az olasz gazdaság egyébként.
Csak hát, igen. Csak hát nem egy szabad társadalomról beszélünk, ugye az nagyon más politikai következményei vannak egy nem szabad társadalomban az életszínvonal romlásnak, mint egy szabad társadalomban, abszolút, ahol megfogalmazhatod ezt a véleményedet, hogy romlik az életszínvonalad, és találsz az olyan politikai pártot, amely képviseli a te véleményedet, hiszen azt mondja, hogy rosszabbul élünk, és ez azért van, mert.
Igen, de itt jön fel a kérdés, hogy akkor el kellene gondolkozni ezen, hogy mi volt a szankciók célja eredetileg. Az volt a szankciók célja, hogy itt rezsimváltás legyen, Oroszországban, ami egyébként ki lett mondva egy csomószor, hogy nem ez volt a célja, mert ez egy rossz cél, és nem lehet így elérni. Vagy pedig az, hogy Oroszország annyira gyengüljön le gazdaságilag, hogy legközelebb nem merjen meglépni még egy ilyet, mint most.
Hát vagy pedig az, hogy Oroszország vegye tudomásul, hogy nem teheti meg azt, hogy a régi Szovjetunió illúzióját maga előtt, szem előtt tartva elfoglal államokat önkényesen. Mert hogyha, és ugye ezt szerintem meg lehet értetni egy értelmes politikával, egy értelmes jobboldali politikával is meg lehet értetni nyugat-európai, európai uniós országok választópolgáraival, hogy kettővel, legalább kettővel kell előre látni, mert ha most szankció nélkül marad Oroszország lépése, Ukrajna elfoglalása, akkor a következő lépés...
Széles választói tömegeket ilyen geopolitikai és geostratégiai történetekkel lehet szórakoztatni, azt nem mondod komolyan.
Hát igen, Hofi, megvan a tételmondatom. Hofi Géza mondta azt, hogy inkább egy Pershing a tanyámon, mint egy orosz az anyámon. Ez szerintem, ez simán Füles barátomtól hallottam a minap, és én magam is jót mulattam rajta, de egyébként ez a lényeg, hogyha de ezt szerintem meg lehet értetni az emberek, hogy lehet, hogy most magasabb a gázszámla, lehet, hogy egy-két év kell, mire átállunk egy másfajta ellátásra, és akkor is többe fog kerülni a gáz, mint korábban, de ezzel együtt tényleg jobb egy Pershing a tanyámon, mint egy orosz az anyámon.
És az van, hogy mert annyira cinikusak vagyunk, mert minden típusú politikai kommunikációval szemben, ami nem a végsőkig lebutított magyar, hogy nem feltétlenül.
De hát, magyar politikai rendszer és jelenlegi közéleti struktúrában, hogy ez hogyan valósítható meg, azt én...
Hát a magyarban sehogy.
Ja, azért.
Tehát az nem feltételezem, hogy ez Magyarországon is ellen ahogy az eddigi üzeneteket sikerült Magyarországon átadni.
Az EU többi tagállamában ez elérhető valószínűleg.
Igen, tehát hogy azért nyilván vannak hasonló problémák Szlovákiában, Lengyelországban kevésbé, de még Csehországban is, ahol szintén van egy ilyen ukrajna fáradtság, de ott legalább az eredeti üzenetet sikerült átadni. Magyarországon még az se.
Ezt akarom mondani, hogy ugye más volt a szándék, sem, hogy a teljesen más társadalmi pozícióból indul.
Ja, de hát most azt hiszem, hogy egész Európáról beszélünk.
Ja, amikor a Jóska mondta, én már magyar társamra és a jellegi közegre fókuszáltam, de most még két mondat egyébként, a két mai idézet, mert az előbb a Orbán reggeli beszédéből valamelyikőtök említést is test, tehát Jóska.
Kerner.
Ja, Zsolt. Nagy Zsolt, hogy akkor volt a...
Kerner József.
Egyrészt volt a Blikkben ma egy kis Torockai László három kérdéses megszólás, nagyon érdekes volt, mert erről a beszédről kérdezték, és a Torockai egy pillanatig se állt bele ennek a tartalmi részébe. Tehát ugye ott a Mi Hazánk előtt ez nyilván egy nyitott kérdés, hogy a fajokról szóló diskurzushoz milyen formában emlékezik meg, hanem végig következetesen arról beszélt, hogy a rezsicsökkentésre akarják elterelni, a gazdasági ügyekre akarják elterelni a figyelmet. Tehát minden ezt válaszolta, ami azért volt számomra érdekes, mert nagyon érdekes, hogy Mi Hazánk se ment el, pedig ott ugye kinyitott egy olyan témát, amiben egyébként neki van identitás alapú álláspontja valószínűleg, de a Torockai nyilvánvalóan úgy ítéli meg, hogy a szociális problémák miatt a szociális elégedetlenség fele lehet ma sokkal inkább szavazókat szerezni, mert Orbántól már úgysem tud ilyen típus, csak identitás alapon nagy számban szavazókat valószínűleg elhozni, hanem sokkal jobb esélyei vannak ezen a részen elmenni, legalábbis én erre következtek, de ez egy kicsi volt. A másik, ami érdekes volt az Orbán beszédben, már itt összödi hasonlatokkal egyfolytában már hetek óta dolgozunk azért, hogy mik voltak akkor a társadalmi viszonyok és beszélgetések, és sokszor lehet, hogy említettem, hogy ami akkor szerintem nagyon frusztrálta az embereket, meg sokszor olyan bicskanyitogató volt az a stílus néha, hogy előadták, hogy hát fájni fog, de tovább megyünk. Tehát ugye az empátia nélkül, teljes empátia nélküliség, megunják és hazamennek, igen, ezek. És Orbán Viktor ugye ma azt mondta, hogy aki fűteni szeretne jobban, vagy nem tudom, az keressen többet. Tehát az ugye az a típusú cinizmus és empátia nélküliség, ami nagyon erősen jellemezte azt a reform diktatúrának nevezett ellenzéki oldalra, diktatúrának nevezett korszakot, amiben nem értették meg az emberek szenvedéseit, és nem az, hogy nem tudták kompenzálni, de hogy még szavakban sem voltak képesek alkalmazkodni azokhoz az élethelyzetekhez, amelyek kialakultak, és az Orbánék, és ez egyébként egy reális veszély volt szerintem végig, egyszerűen olyan luxus és olyan 0% elit életet élnek, amiben már nagyon nehéz meglátni ugye azokat az élethelyzeteket, amiben sodródnak emberek. És ha ezzel a beszéddel mennek neki ennek a szociális válság időszakának, az szerintem egy nagyon komoly politikai kockázat lesz benne.
Még fel akartam hozni, hogy van az új kedvenc.
Bocs, még utolsó. De képzeljük el, hogyha Gyurcsány mondja ezt egy rádióbeszédében, ja, hogy a Fidesz mit művel egy ilyen kijelentéssel másnapra.
Igen, de ez ezernyi ilyen van egyébként, amit képzeljük el, hogy mi lenne. Ez a játék, hogy az amerikaiaknál volt ez a, valamelyik esti talkshowban volt ez a, mi lett volna, ha Obama csinálja ezt a Trump elnökség alatt, és hogy a Fox News mit csinált volna, és nálunk ugyanez, hogy mi lett volna, a Gyurcsány mondja, és ugyanezen el lehet gondolkozni, és még a kedvenc megafonos influencerem, a Jobb Érzés nevű Facebook oldal, ami egyszerűen csodálatos tartalmattól egy vidéki influencer.
De miért kell ezeket reklámozni?
Hát én nem hiszem, hogy annyira szüksége van a mi reklámunkra. Egyébként meglepően jól mennek ezek, mert és ott is volt erről egy poszt, ahol a csóróság vágyára az volt a válasz, hogy szerez rendes munkát, ami ezek szerint egy ilyen valid mondás.
Ja, hogy ezen az oldalon volt?
Ja, majd megmutatom utána.
Ja, ja.
És hogy mennyire, hogy működik a fideszes tábornak a gondolkodása, amikor ugye Márki-Zay Péter mondta azt, nem túl ügyesen a kampányban, hogy hát akkor az igazi rezsicsökkentés, hogy lejjebb tekerjük a termosztátot, meg mondjuk nem elfűtjük a pénzünket, hanem Niketszelben realizáljuk a homlokzatunkon, akkor rögtön az jött, hogy na hát ez el akar-e tőlünk venni még a meleget is. Most meg már a Borsolájnon, vagy hol a túróban azt láttam, hogy arról készült, tehát a Kesmának valamelyik oldalá.
Azt a Borsba volt, hogy hogyan lehet.
Hogyan lehet papírból otthon víz hozzáadásával papírbrikettet gyártani. És mennyit eltel? 3 hónap?
És akkor én megértem a Gergőnek tegnap, hogy valamilyen módon szóba hozzuk a mai adásban is, hogy érezze a fontosságát.
Túl
és
ugye
az ikoni.
Jó. Oké, lépjünk.
Peti?
Az Ancien Rézsivel is így jártál el.
Jó, mi volt a kérdés?
De na, ugye, a Gergőt mondani.
Nem, elfejtettem, mit akartam mondani.
Hát a Gergőről akarták történetmesélni.
Ja igen, ez ikonikus Gergő kérdést, amit a minden idők legtöbbet hallott újságírói kérdése lesz valószínűleg a következő időszakban, amikor Orbán Viktortól kérdezte, a kizárható-e, hogy költségvetési igazításra lesz szükség. Csak ezt akartam még hozzátenni ezekhez.
Igen.
És ki?
Igen, és nem lepődünk meg, azt mondta, hogy igen. Egyébként a mondat második fel a mai rádióbeszédben is ugye az volt a spórolj, vagy tehát nem szó szerint a nem spórolás, azt nagyon kerülik a spórolás, azt hiszem Gulyás Gergely hibázottán egyszer, de a szó egyébként nem...
ő saját magára mondta.
Ő is magára? Ja, de egyébként ez a szó ugye nem hangzik el a beszédben, de azért a gazdaságosság felé próbálják terelni, és az Orbán is ma azért erre utal, tehát hogy egy pillanat alatt állnak át, és az csodálatos benne, hogy semmilyen inkonzisztenciát nem láthatóan nem okoz egyelőre a fideszes táborban, tehát egyelőre olyan stabil az a mögöttük álló tömb, hogy látod, hogy ugye jelentős. Most persze volt egy mérés, amit én egyelőre kétkedve fogadok.
Nem bele egyedül.
A publikus ugye azt mért, hogy 1 millió szavazót vesztettek, hát én ezt, hogy mondjam, azért távolságtartással fogadom, mert még nem is kapott senki rezsiszámlát, tehát az még összességében is meglepő lenne azért.
Tegnap szóba került már szintén a Gergővel köztünk lévő beszélgetésben, hogy azért én a publikusnak egy visszavezető emberétől élőben hallottam a választás éjszakáján azt, amikor megérkezett az ellenzék kézébe, hogy megvan a lista. Úgyhogy ami hát nem úgy alakult, úgyhogy azóta nekem kétségeim vannak azzal kapcsolatban, amit ők mérnek. De
és ha már egyébként rezsicsökkentés, azért lehet, hogy nálunk is megérne egy cikket, hogyha azt a pénzt összeszednénk, hogy mennyi pénz ment el SZIH csökkentésre, meg a családi otthon felújításra, meg egy csomó minden ilyen jóléti intézkedés, és mindezt valamilyen módon betolta volna a kormány, mondjuk a Márki-Zay Péter, meg sok szakértő által is ajánlott lakásfelújítás helyett a fűtéskorszerűsítésbe, a Niketszelbe, meg a közeggyapotba, meg az ablakcserékbe, akkor a Magyarországon, meg hazáncserékbe, akkor ez milyen módon csökkenteni Magyarország energiafüggését és csökkenteni a rezsit.
De ez általánosan igaz, tehát nyilvánvalóan a Fidesz egy kivételesen időszakában kormányzott a világgazdaságnak egy egybefüggő, nagyon hosszú konjunkturális időszakban olyan EU-s források tömegével, amit azért tehát olyan közgazdász nem találunk, aki ne azt állítana, hogy ezeket a forrásokat máshogy kellett volna felhasználni, a humántőkébe kellett volna fektetni pénzeket, nem pedig szétosztogatni, meg betonba önteni az egészet, mármint amit nem sikerült ismerősök környékére elküldeni. Szóval hogy nyilvánvalóan fölélték a jövőjüket, tehát a Fidesz, ráadásul erre a választási
győzelem,
így ilyen értem, de a saját politikai jövőjüket is elkezdték fölélni. Hát ebbe a választási győzelembe, ami kárt ők maguknak, igen, bele tettek pluszba. Tehát most már felsoroltuk sokszor, de szerintem nem árt minden műsorban. Ahogy most a szociális válságok rétegei egymáshoz érnek majd ősszel, amikor szinte biztosak lehetünk benne, föloldják az árstoppot, megérkeznek a rezsiszámlák, a kamatstopról keveset beszélnek, de az egy egészen szélsőséges élethelyzeteket fog eredményezni, és ezt így soroljuk. Tehát ez plusz ehhez jön a választás előtti osztogatásuk, ami ugye az inflációt növelte, és addig az biztosan nem fog korrigálni. Tehát ők maguk raktak össze egy olyan csomagot, aminek a válságkezése valószínűleg dupla annyira nehéz, mintha...
Egy polikrízist a polikrízisen belül. Ugye erről van, az Adam Tooze szokott mostanában beszélni arról, hogy egy ilyen polikrízis van, hogy több különböző egyenként is jelentős krízis összetalálkozása, ugye klímaváltozás, infláció, pandémia, ellátási láncok megborulása, minden így egyszerre, a szárazság, amik vagy függetlenek egymástól, vagy nem, de hogy egyszerre találkoznak, és akkor ezen a polikrízisen belül a Fidesz meg saját magának, a globális polikrízisen belüli lokális polikrízis, hogyha Orbánt akarjuk ezzel parafrazálni vele, akkor egy még durvábbat. Szóval kíváncsi vagyok, hogy fogunk így Orbán Viktor intelmei szerint lokális kivétel lenni egy globális recesszió idején.
Hát ugye,
az a tippem, hogy sehogy.
De hogy, mármint, hogy ő tudja, hogy politikailag hogy akar, ugye az utolsó mondatok egyiket usványosan ugye az volt, hogy a világ tartozik nekünk, és be is fogjuk hajtani ezt a tartozást. Ugye ez teljesen jól illeszkedik ahhoz a sérelmi alapú politikához, ami ugye nagyon hosszú ideje képes meghatározni a magyar jobboldali gondolkodás egy részét.
És ez nem kamu szerinted? Hogy hajtjuk be?
Hát nyilván nem fogjuk behajtani, de itt azért...
Van eszköz a kezében arra, hogy bármit
behajtsuk. De mi azt komolyan gondolja valaki, hogy lesz a következő 3 évben Európai Egyesült Államok? Nem gondolja komolyan. Az eszme vége, tehát az a meggyőződés, ami vezérli a
de hogyan hajt be bármit is?
Szerintem az a meggyőződés, hogy be fogjuk hajtani, tehát többet kell kapnunk tőle.
Hát érted, mi számít behajtásnak? Hogyha azt számít behajtásnak, hogy mi nettó haszonélvezői vagyunk az európai költségvetésének, akkor azt nem fogjuk.
Hát konkrétan veszélyként is emlegette, hogy nettó befizetők leszünk.
Ugye,
tehát, hogy magyarul...
Ami nálunk azért nem
magyarán eddig nem voltunk nettó befizetők. Ugye eddig arról beszéltek, hogy nettó befizetők vagyunk, ezt hallgattuk.
Nem.
Hát mindenhonnan, és most mondta a Szorbán,
hogy nem tudom.
Nem ezt mondta, azt mondta, hogy jobban megéri.
30 példát hozok nektek különböző.
Nem, azt mondta, hogy jobban megéri a nettó befizető országunknak, nekünk, mert azzal, hogy mi megkapjuk ezeket a támogatásokat, cserébe ők nagyon olcsó munkaerőt kapnak.
Hát nézzétek vissza a korábbi, nem tudom, hírtévés, Pesti tévés, bármilyen vitákat, azt mondta mindenki Bayertől, Gajdicson keresztül. Hogy mi nettó befizetők vagyunk, sokkal többet adtunk mi oda.
Az, hogy Bayer és Gajdics kapcsolata a valósággal milyen, azt talán, hogy
az ő kapcsolata olyan, amilyet nekik elmondanak.
Megengeded, ezt tényleg a szélsőséges rajongókra hagyjuk, hogy megkövessék az ilyen típusú
utcai fideszessel, ott azt hallod vissza tőle, hogy Magyarország sokkal többet tett be az EU-ba, mint amennyit
tett. Ahogy a Zsolt mondja, az a emögött is az a elbeszélt indoklás, hogy mi ezzel azt mondjuk, hogy piacot nyitunk nekik, plusz olcsó munkaerőt garantálunk, és a német autógyárak speciál itt tudnak működni úgy, hogy az egyébként profitként jelentkezik nekik. Tehát valójában, ha összességében nézzük, akkor mi igazából többet vesztünk, vagy nem tudom, hogy magyarázzuk, mint amennyit a hasznot realizálunk. Ez nyilván egy politikai állítás, ez nem egy számszaki tényállítás.
Ehhez képest mondta most Orbán Viktor, hogy majd valamikor, nem tudom, 2030-ban tartunk majd ott, hogy mi leszünk nettó befizetők.
Mondjuk azt,
ergo, hogy a korábbi állítás az én szememben megdőlt.
Nem véletlen az sem, hogy amikor arról van szó, hogy megegyezünk az Európai Unióval, akkor Navracsicsék rendszeresen beszélnek arról, hogy az operatív programokhoz hamarosan megkötjük az partnerségi megállapodást, mert az biztosan meg fogjuk kötni.
Na. Hogy mi lesz majd, hogyha Orbán Viktor a saját milyen krízise? Mit mondtál?
Polikrízise.
Polikrízise, a nagy polikrízise belül ráborul, azt ma még nem fejtjük meg. Minden esetre azzal biztathatjuk a fideszes hallgatóinkat, nézőinket, hogy Orbán Viktor nem ma jött le a fajvédőről. Ez már Kernes Zsolti magasságba emelkedtem, és akkor
tényleg... Kérem magamnak ezt a vádat.
Inkább a Fradiról beszéltél volna egy kicsit,
magam is inkább beszéltem volna arról a diadarról, de hát jövő éten, vagy utána próbáltad is majd a karabak elleni remél diadalok után majd akkor ezzel folytatjuk. Csókolunk mindenkit.
Ez a 3/3, a mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.